Mesterséges intelligenciának egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük. A fogalmat legtöbbször a számítógépekkel társítjuk. A köznyelven több külön jelentésben használják. A Károli Gáspár Református Egyetem média tanárszakos hallgatói a mesterséges intelligencia és az oktatás összefüggéseiről készítettek összeállítást.
Köszöntök minden kedves hallgatót! A Károli Gáspár Református Egyetem média tanárszakos hallgatóinak műsorát hallhatják. Mai műsorunk témája a mesterséges intelligencia. Interjúkat hallhatnak Pesti Csillával a mesterséges intelligencia megjelenéséről az oktatásban. Emellett egy egyetemi hallgatót, Krascsenics Bencét kérdeztük, miként jelenik meg életében a mesterséges intelligencia. Ezt követően hallhatják az utca emberét is nyilatkozni a mai témánkban. A mesterséges intelligencia egyre jobban a mindennapjaink részévé válik. Hallgassuk meg, miként jelenik ez meg az oktatásban.
Köszöntjük a kedves hallgatókat! Mai vendégünk dr. Pesti Csilla egyetemi oktató. Kedves Csilla, mit gondol arról, hogyan formálhatja át a mesterséges intelligencia az oktatást, és miért lehet ez előnyös?
Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Úgy gondolom, hogy itt először a tanárok oldaláról is beszélhetünk előnyökről, ugyanakkor a tanulók számára is rengeteg hasznos új funkciót hozhat a mesterséges intelligencia. És az lenne szerintem egy fontos feladata mindannyiunknak, hogy kitaláljuk, hogy hogyan kell újra gondolni a tanítási-tanulási folyamatot. Inkább azt kellene megtanítanunk, vagy megmutatnunk a tanulóinknak, hallgatóinknak, hogy hogyan tudják a saját malmukra hajtani a vizet, tehát hogyan tudják ők is eszközként használni a tanulásban.
Igen, nyilván felmerül a gondolat, hogy milyen veszélyei lehetnek ezeknek, tehát ez ilyen társadalmilag szerintem felmerülő kérdés, hogy a mesterséges intelligencia, vagy így AI az oktatásban, nyilván lehetnek veszélyei. Erről szeretném megkérdezni, hogy erről mit gondol, és hogy így egyébként milyen változásokat hozhat magában az osztálytermi tanításban, oktatásban, és a tanároknak a munkájában ez az egész.
A legnagyobb veszélyt én abban látom, vagy az egyik legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az emberi kapcsolatok, tehát például a tanár-diák kapcsolatok még inkább felszínesebbé, felületesebbé válnak. Ez viszont szerintem kiküszöbölhető. Tehát, hogyha a tanárok egy picit újra gondolják azt, hogy mi történik a tanteremben, akkor ezt igazából a saját hasznukra is tudják fordítani. Gondolok itt konkrétan a fordított vagy a tükrözött osztályterem módszerére. A tanárszakos hallgatóink, én azt hiszem, hogy tudják, miről van szó, de ha nem tanárszakosok is hallgatnak minket, a tükrözött osztályterem vagy fordított osztályterem módszere azt jelenti, hogy tulajdonképpen felcseréljük a házi feladat és a tanóra funkcióját és időbeli megvalósítását, és a tanóra előtt adunk különböző feladatokat a tanulóknak, például az új ismeretek elsajátítását, stb. A tanórán pedig a gyakorlás, a probléma megoldásra kerül sor. Ez a megoldás iszonyatosan jó tud lenni, hiszen a differenciálásra sokkal nagyobb tere van a tanárnak, viszont a felkészülés egy ilyen megoldásra sokkal több időt igényel a tanár részéről. Na most, ha a tanár mellett ott van a mesterséges intelligencia, akkor ezt a felkészülési időt fel tudja gyorsítani. Tehát azokat a részeket a tanórából, amik mondjuk csak frontális munkaformában lennének megvalósíthatóak. Kiemeli a tanóra elé, mert videókat készít, és ebben használhatja a mesterséges intelligenciát. És a tanórán együtt tud gondolkodni a tanulókkal, differenciáltan tud támogatást biztosítani számukra. Tehát én ebben nagyon nagy lehetőséget látok.
Ha már megemlítette ezt a pedagógus szemszögöt, akkor mit gondol arról, hogy az AI bevezetése inkább könnyíti vagy nehezíti a tanárok munkáját, és hogy hogyan lehetne felkészíteni a jövő pedagógusait az AI alapú oktatásra?
Itt kulcsfontosságú a képzés, és nem csak a tanárképzésben, hanem a későbbiekben és a továbbképzések formájában legyen az akár formális vagy informális. módon megszervezve. A tanárképzésben például nálunk a Károlin a nappal is, és a levelezős tanárképzésünkben is van már egy digitális pedagógia kurzus, amiben igaz csak érintőlegesen, de foglalkozunk a mesterséges intelligenciával. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne feltétlenül csak eszközöket tanítsunk meg a hallgatóinknak használni, hanem inkább a szemlélet formálódásának támogatása kerüljön előtérbe, hiszen maguk az eszközök nagyon gyorsan változnak, lehet, hogy ma elérhető egy platformon egy szolgáltatás, holnap azt már fizetősé teszik, a nagy közönség nem fér hozzá, viszont hogyha a leendő tanáraink tisztában vannak azzal, hogy a mesterséges intelligencia, mint átfogó fogalom, hogyan tud hozzájárulni az ő munkájukhoz, akkor a jövőben is eszközöktől függetlenül meg fogják találni a módot, hogy ezt hogyan tudják úgy beépíteni a munkájukba, hogy annak hozzáadott értéke legyen.
Ha már a tanárokról beszéltünk, hogy nekik hogyan kellene ehhez alkalmazkodni, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen hatása lehet a mesterséges intelligenciának a diákok kritikai gondolkodására, esetleg probléma megoldó készségére.
Mivel emi pozitivista vagyok, ezért én úgy gondolom, hogy igenis használhatjuk a mesterséges intelligenciát úgy, hogy fejleszte ezeket a 21. századi kompetenciákat is, viszont ehhez megint csak az kell, hogy én, mint oktató átgondoljam, hogy milyen feladatokat adok a hallgatóimnak.
Mit gondol azokról a programokról vagy applikációkról, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a tananyagok fejlesztésére?
Mivel pozitívan állok ehhez az egészhez, bevallom, hogy én is nagyon-nagyon sokszor sokat használom a különböző emi szolgáltatásokat, viszont elengedhetetlennek tartom az emberi tényezőt például a tananyagfejlesztési folyamatban. Mondjuk azt, hogy egy tananyagfejlesztés során van egy olyan fázis, ami relatív manuális, tehát nem igazán igényel túl sok kreativitást, arról szól, hogy összeszedünk különböző anyagokat, különböző forrásokból, ezeket szintetizáljuk, ezeket, hogyha mi emberek csináljuk, mesterséges intelligencia nélkül, akkor most a hasamra csapva mondok valamit, 30 munkaóránk rá megy. Ha használunk mesterséges intelligencia eszközöket, akkor ezt a feladatot meg tudjuk csinálni a töredéke alatt, 5-10 óra alatt, ami azt jelenti, hogy megspórolok magamnak 20 munkaórát, és abban a 20 munkaórában például nagyobb hangsúlyt tudok fektetni arra, hogy differenciáljam a tanulási folyamatot, vagy hogy ápoljam a tanár-diák kapcsolatot. Tehát, hogyha ügyesen forgatja az ember a dolgokat, akkor tulajdonképpen átcsoportosítja a munka idejét, olyan feladatokra is tud időt szánni, vagy felszabadítani, amelyek az emberi kapcsolatok megerősítését tudják támogatni.
Mit gondol arról, hogy az AI túl nagy hatással lehet a tanulói teljesítmények értékelésére? Van ennek kockázata?
Ahol én előnyként tudok tekinteni a mesterséges intelligenciára az értékelés tekintetében, azon felül, hogy felgyorsítja és megkönnyíti a tanári munkát, az az, hogy személyre szabott, mert hogy be tudom tanítani az emi rendszereket. Tehát személyre szabott visszajelzést is sokkal gyorsabban és többször tudok adni a tanulóimnak, valamint biztosítani tudom így azt, hogy a tanulók sokkal gyorsabban visszajelzést kapjanak, kezdve attól, hogy a közösségi médián érkeznek a lájkok, a szívecskék, a hozzászólások. Ehhez képest az oktatásban mi történik? Bemegyek, megírom az éhát, vagy a témazárót, és aztán a tanár oktató valamikor egy-két hét múlva beírja a pontszámokat a Neptunba, vagy a Krétára, és én akkor így ott állok, és szuper, most oké, én tanultam egy csomót, és ennyi visszajelzést kaptam erre a dologra. Ha használunk EMI rendszereket, és integráljuk az EMI-t például a különböző elemes rendszerekbe, tehát az ilyen tanulásmenedzselő rendszerekbe, mint amilyen a Moodle, Google Classroom, Canvas, akkor egy ilyen áthidaló megoldást be tudunk hozni a folyamatban.
Én szerintem fennáll annak a veszélye az esetben, hogy a mesterséges intelligenciából hiányzik az empátia. Mivel ez egy hiányossága lehet, adódik a kérdés, hogy pedagógusként használjuk, de utána mindenképpen rá kell dolgozni, hogy ez csak egy alapot biztosítson?
Igen, pontosan így gondolom én is, ahogy ön mondja. Tehát a mesterséges intelligencia adhat nekünk egy vázlatot, egy tervet, és aztán mi emberek, élő emberek, mi, akik igazán ismerjük a tanulóinkat, mert a mesterséges intelligencia számára a tanulóink csak számok. Mi tudjuk belevinni ezt az emberi tényezőt, az empátiát, mi tudjuk személyre szabni például azt, hogy a visszajelzések során mi legyen az az egy kedves mondat, amit tudom, hogy annak a tanulónak jól fog esni, mert van egy ilyen inside joke-unk, és az neki sokkal többet fog jelenteni, mint a mesterséges intelligencia által generált 100%-os teszteredmény. Tehát ezeket a finomságokat továbbra is a tanárnak szükséges belevinni a dologba.
Ehhez kapcsolatban érdekes lehet, ha már a mostani 21. századról beszéltünk, megnézni azt, hogy milyen lehet így az oktatás mondjuk így ilyen 15 év, 20 év múlva.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és sokat lehetne játszani ezzel a gondolattal. Az egész biztos, hogy a mostanitól még inkább technológiaorientált lesz az oktatásunk. Konkrétumokat azt hiszem, hogy itt sem nagyon tudunk mondani, mert hogy nincs, nem tudjuk megjósolni, hogy mi vár ránk, hogy mi fog holnap történni.
Köszönjük, hogy itt volt velünk műsorunkban. Kedves hallgatóink, vendégünk dr. Pesti Csilla volt.
Mai témánk a mesterséges intelligencia. Krascsenics Bence egyetemi tanulmányai mellett sok időt tölt a mesterséges intelligencia tanulmányozásával. Ezzel kapcsolatban kérdeztük őt.
Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, én Paizs Mercedes vagyok, és itt ül velem Krascsenics Bence, és a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. Bence egyébként a Károly Egyetem tanárszakos hallgatója. Milyen formában találkoztál először a mesterséges intelligenciával?
Szerintem úgy, ahogy a legtöbb ember ChatGPT 3.5-ös verziójával először, emiatt kezdtem el nagy nyelvi modellekkel foglalkozni, és ebből mentem tovább képgenerálásra, klasszifikációs modellek trénelésére.
Honnan származik az érdeklődés?
Mikor megjelent a Vasember film, a Jarvis mesterséges intelligencia, az nagyon tetszett, és azt kiskorom óta szeretném megépíteni. Tehát ez már egy hosszabb projekt, azóta foglalkozom ezzel a témával.
Értem, szóval így maga akkor így a számítás technikával való foglalkozás így honnan ered az életedbe, vagy akár ilyen fakultációra is jártál középiskolában, esetleg még régebbi az érdeklődés?
Otthoni számítógépen kezdtem el játszani már 3 éves koromban, egy régi Windows XP-s számítógépen, és a játékok miatt kezdett el érdekelni a számítás technika világa. Később ezeknek programozásával és módosításával kezdtem el foglalkozni, és utána pedig minden, ami technológia érdekelt, hogy azt hogyan tudjuk egyáltalán működésre bírni.
Mi fogott meg benne?
Az, hogy végül is egy kisebb világot szimulálunk egy játékban, és adott szabályrendszer határoz meg a programozó, és ugye a játékosok utána abba tudnak kiteljesedni. És ez tetszett nagyon, hogy végül is egy világot alkotunk, és hogyha valaki ért a programozáshoz, akkor ő is tud egy világot alkotni, és ő is tudja talán más embereknek a világát módosítani. Ezzel ugye a játékélményt megváltoztatva.
Melyik volt az a játék, hogyha volt már ilyen tapasztalatod, ami így a legjobban tetszett?
Talán először Assassin's Creed 3 című játék.
Mi tetszett benne?
Az, hogy viszonylag nyílt világú volt, de mégis ugye egy történetet kellett végigjátszani, de elég nagy szabadságot kap az ember abban, hogy milyen módon szeretne mégiscsak megcsinálni, főleg a játékban a mozgás, amiben elég nagy szabadságot kapunk.
Visszatérve jobban a mesterséges intelligenciára, említettük, hogy egyetemista vagy, így az egyetemi életben használod-e esetleg bővebben a mindennapjaidban?
Igen. Leginkább a legújabb nyelvi modelleket használom, ugye az OpenAI-nak a ChatGPT-t használtam, de az Anthropic cégnek a Claude modelljeit használom mostanában inkább. Sokszor használom szövegeknek összefoglalására, kulcsinformációknak megkeresésére, és akár saját szövegeknek az átírására, átfogalmazására.
Melyikben érzed jobban működőnek? Tehát, hogyha össze kell foglalnia valamit, vagy hogyha a te szövegedet kell feljavítania?
Mind a kettőben nagyon erős Szerintem a fő oka az ugye, hogy sok ilyen jellegű szöveget látott, mikor ugye betanították, tehát nagyon ügyesen tud nagy szövegekből kisebb szöveget készíteni. Persze minél szűkebb vagy nisebb témáról van szó, annál rosszabb a teljesítménye, mert olyasmit nem látott, de saját szövegnek az átjavítására, leginkább a stílus átalakítására nagyon jó, abban nagyon ügyes.
Szerinted egy átlag egyetemista mire tudja a mindennapjaiban használni? Meg tud vele iratni egy beadandót maga helyett?
Egy nagyon általános beadandót tudna csak megírni, akkor is azt is csak úgy, hogyha jól tudnánk promptolni a nyelvi modellt.
A promptolás kifejezést elmagyaráznád?
Persze, általában ilyen chat felületen tudunk ezekkel interakcióba lépni, nem csak ilyen mesterséges intelligencia létezik, de ez az, ami most nagyon elterjedt. Az, hogy hogyan fogalmazzunk meg azt, hogy milyen kimenetet szeretnénk a mesterséges intelligenciától, ezt nevezik promptolásnak. Ugye végülis egy üzenetet írunk az AI-nak.
Tehát igazából azt is valamennyire tanulni kell, hogy pontosan milyen szavakat írjál bele, milyen terjedelembe, hogy aztán végeredménybe azt kapd, amit szeretnél.
Pontosan.
Ha megadsz minden kellő paramétert, akkor egy egész használható beadandó elkészülhet.
Egy rosszabb minőségű mindenféleképpen. Igazán jót nem tud szintetizálni, mivel igazi intelligenciája még nincsen a jelenlegi modelleknek. Talán ami mai egyetemistáknak többet tud segíteni, Google használta egy elég hasznos skill, hogy jól tudunk keresni. Viszont most megjelent egy Perplexity nevű oldal, ami AI-t használ arra, hogy az első pár legkeresettebb oldalt összefoglalja nekünk egy adott témában, amit mi kiválasztunk.
Akkor igazából a keresési időt csökkent ide.
Igen, így van, és nem nekünk kell sok különböző oldalról összeszedni az információkat, hanem ez már ezt megoldja helyettünk, mivel ez egy olyan dolog, amiben ügyes, ezért eléggé megbízható, főleg azért, mert ez a Perplexity nevű alkalmazás hivatkozásokat is ad nekünk, hogy ő honnan szerezte azokat az információkat.
Te személy szerint még mire használod?
Hobbi programozó vagyok.
Ez pontosan mit akar, hogy hobbi programozó?
A saját életemet igyekszem megkönnyíteni különböző repetitív feladatoknak az automatizálásával. Olyan programozási nyelveket, mint például a Python, ami az egyik legelterjedtebb manapság, ebből sokat látott a mesterséges intelligencia tanulása során, ezért egyszerűbb dolgokat nagyon gyorsan meg tud írni, gyorsabban, mint egy ember.
Tehát ennek a segítségével úgymond együtt dolgoztok azon, hogy a te programozásod fejlődjön.
Részben igen, de mivel ugye csak kisebb modulokban tud jól gondolkozni, és egyszerű feladatokat tud csak jól megcsinálni, ezért komplexebb feladatoknak a megoldására nem lehet használni. Tehát az is fontos, hogy tudjuk, hogy mikor, mire lehet használni, mert nagyon egyszerűen egy ilyen spirálba tudunk kerülni, ahol beszélgetünk a mesterséges intelligenciával, de igazából nem jutunk sehova, az viszont mindig igyekszik megerősíteni azt, hogy amit csinálunk, az jó, mikor. Nagyon sokszor van az, ha egy Google keresést is csinálunk, rájövünk, hogy egyáltalán nem jó úton haladunk.
Igen, egyébként nagyon sok pozitív megerősítést használ, ezt én is észrevettem, és hogy most már smiley-kat is használ. Ennek egyébként így mi az oka?
Mármint,
hogy így felhasználó barátabbá próbálják tenni ezzel?
Valószínűleg igen. Jelenleg a cél a nyelvi modelleknek a méretében úgy tudnám pontosan megfogalmazni, hogy a lehető legnagyobb nyelvi modellt szeretnék betanítani, amihez nagyon sok adatra van szükség, és nagyon sok erőforrásra, energiára, és processzorra, és ilyesmire. Hogyha több ember használja, akkor több adatuk van, amiből elméletileg jelenleg úgy látják, hogy abból tudnának erősebb modelleket készíteni. Tehát nem próbálnak meg új architektúrákat készíteni, hanem a jelenleg már úgymond jól bevált ChatGPT 3.5-től egészen most ugye itt van a 4-es, a 4-es Omni, ami azt jelenti, hogy képet is fel tud dolgozni, ezen az úton próbálnak haladni.
A ChatGPT-nek, ha jól tudom, van fizetős, meg ingyenes verziója. Ismert vagy a fizetős verzióban is?
Igen.
Akkor ennek tekintetében meg tudod velünk osztani, hogy mi a különbség, vagy mekkora különbség van az ingyenes és a fizetős verzió között?
Talán úgy tudnám leegyszerűsíteni, hogy az ingyenes verzió, mondjuk az most már jobb, mint régebben volt, de olyan, mint egy talán okosabb, értelmesebb középiskolás. A fizetős verzió pedig, mint egy kezdőbb egyetemista, talán ehhez tudnám hasonlítani.
Milyen kézzelfogható különbséget tennél?
Ha ugyanazt a dolgot megkérdezzük tőle, és a két verziónak a válaszait egymás mellé tesszük, akkor azt lehet leginkább észrevenni, hogy a fizetős válaszok általában hosszabbak, jobban összetettek, komplexebb gondolatokat is közvetítenek. Tehát egy átfogóbb képet tudnak adni. Ha összefoglalásra vagy önmagunk oktatására használjuk, akkor különböző ötletek, elméleteknek az egyszerűbben történő elmagyarázására is jobban használhatóak, mert jobban értik ezeket a dolgokat, mivel nagyobb modellek.
Te, mint leendő tanár, milyen lehetőségeket látsz ennek az oktatásban való felhasználására?
Amit mindenféleképpen szeretnék majd megpróbálni, az az értékelésben történő felhasználással mesterséges intelligenciának. Persze az is nagyon jó lenne, hogyha a diákoknak valamilyen szinten oktatva lenne az, hogy hogyan lehet a saját munkájukat segíteni, kiegészíteni, de mint tanár mindenféleképpen a saját munkámnak a megkönnyítésére szeretném használni, olyan módon, hogy az ne legyen különböző teljesítményű diákok iránt elfogultság.
Tehát igazából az értékelés magát differenciálnád.
Igen.
Ezzel.
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Mai témánk a mesterséges intelligencia. Ezen belül a gyakorlatban legtöbbször a ChatGPT-vel találkoznak az emberek. Ennek kapcsán kérdeztük az utcaemberét.
Szia, bocsi! Te ismered a ChatGPT-t?
Szia, igen, ismerem.
És szoktad használni?
Próbáltam már, de nem használom.
És miért nem? Szabad megkérdezni?
Hát igazából én nem látom értelmét, hogy vele iratom meg. Én személy szerint én akkor nem fejlődök, én ezt úgy értelmezem.
Gondolsz itt mondjuk az egyetemi beadandó krásszékre? Ha már itt az egyetem előtt vagyunk?
Akár.
Jól van, köszi szépen. Szia, bocsi a zavarásért, de ismered a ChatGPT-t?
Szia, igen, ismerem.
És szoktad használni?
Igen, néha.
Mire, ha szabad megkérdezni?
Hát igazából ilyen tesztelésre, hogy így tudod, így kíváncsi vagyok, hogyha például így van valami feladat, amit meg kell csinálnom, és akkor így tudom rá, hogy mi a feladat, és akkor így tesztelem, hogy mennyire, milyen tudása van neki, hogy például van ilyen már emberi tudása idézőjelben. Mert például beírtam, hogy ja, amúgy ez ilyen szó-e, és hát, hogy ilyen szófaja van neki, de amúgy kiírta, hogy nem olyan szófaj, és ez is mutatja még, hogy nem teljesen emberi. Szóval azért óvatosan kell ezzel bánni, de azért jó dolgokra lehet használni, szerintem.
Jó, köszi szépen! Szia, bocsi, csak egy kérdés, te ismered a ChatGPT-t?
Szia, igen.
És szoktad használni?
Szoktam használni.
Mire?
Általában összefoglalok vele vázlatosan ilyen kis olvasmányokat, vagy újságcikkeket, de meg szoktam tőle kérdezni így viccből dolgokat is, hogy ő mit gondol például a repontról, egyszer ezt próbáltam ki, és hát néha kiakasztom is őt, szóval néha nem fejezi be a mondandóját egyből, és olyankor rá kell frissítenem, de amúgy ilyenekre használom.
Köszi szépen! Szia, bocsi, ne haragudj, te ismered a ChatGPT-t?
Szia, igen.
És szoktad használni?
Igen, szoktam.
Mihez?
Hát, én a ChatGPT Plus szoktam használni, ez az ilyen előfizus verziója, főleg egyetemi projektekhez szoktam használni, és rákeresni különböző dolgokra szinte a Google helyett is néha. Azért is jó ez az előfizetős verzió, mert szélesebb körű hozzáférést biztosít, gyorsabb a válaszideje, pontosabb, napra készebb infókat kapok. Én szeretem. Mindenkinek tudom ajánlani, hasznos.
Köszi szépen!
Dr. Pesti Csilla.
20-as években, amikor a COVID miatt online oktatásra át kellett állni az oktatási rendszereknek, szó szerint egyik napról a másikra, ott sem igazán tudtuk megjósolni, hogy ennek milyen hozadékai lesznek. Az ugye egy kényszerhelyzet volt, ott nem volt választások, ott át kellett állni. A digitális platformok használatára viszont azóta már rengeteg kutatás született ezzel kapcsolatban, és informálisan is nagyon sok kollégával beszélgettem az oktatás különböző szintjein, és nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy olyan tanár kollégák, akik a távoktatás előtt egyáltalán nem használtak digitális eszközöket, vagy legfeljebb csak prezentációkat készítettek, és ott a pont, a távoktatás során rákényszerültek például a Google Classroom használatára, vagy készítettek a Learning Apps-en, vagy a Word Wall-on aprócska kis interaktív, de nagyon színes, szagos és 21. századi játékokat a tanulóiknak. Ők megtartották ezeket a gyakorlatokat a COVID után is, mert hogy a kényszerhelyzetben rájöttek arra, hogy így egy teljesen új dimenziót tudtak behozni a saját tanítási gyakorlatukba. Én itt megint csak hangsúlyoznám azt, hogy ne eszközöket tanítsunk és tanuljunk meghasználni, hanem kritikai gondolkodást formáljunk, kreativitást fejlesztünk, együttműködést fejlesztünk, még úgy is, hogy közben használunk emét meg digitális eszközöket, és akkor talán nem olyan sötét a jövő, amilyen én nézünk.
A Károli Gáspár Református Egyetem média tanárszakos hallgatói a mesterséges intelligencia és az oktatás összefüggéseiről készítettek összeállítást.